A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét a Máté evangéliumának 6. részéből a 9-13-ig terjedő verseket.
Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, annak befogadását, hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk néked ezért a mai reggelért. Hálát adunk néked azért, hogy együtt lehetünk, és dicsérhetünk téged. És megköszönjük azt, hogy nem vontad meg a bizalmadat most sem tőlünk, hanem szólítasz bennünket újra és újra. Hiszen csak az elmúlt héten is annyi minden történt, ami elterelte a figyelmünket. Amikor úgy éltünk, úgy szóltunk, úgy cselekedtünk, mintha te nem is lennél. Amikor eluralkodtak rajtunk az indulataink, a kísértéseink. Köszönjük, hogy voltak, amelyekből győztesen jöhettünk ki, mert meghallottuk a te hívó szavadat. És most is erre kérünk téged, ahogy naponta tesszük sokan, bocsáss meg a mi vétkeinket, és taníts meg bennünket arra, hogy mi is meg tudjuk bocsátani a felebarátnak. És hadd kérjünk arra, hogy a te szent lelked legyen itt, és munkáljon a mi szívünkben, tegyen bennünket érzékenyé a te ígédre, befogadóvá, legyen bennünk lelki éjség arra, hogy milyen nagyszerű dolog az, amikor te szólsz, mert ha te szólsz, akkor meggyógyul a te szolgád, így légy itt közöttünk, áldj meg bennünket. Amen. Szeretett testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és kérem a gyermekeket, hogy fáradjanak kifelé. Isten hozott benneteket, áldás, békesség. Van egy súlyos teológiai és lélektani problémát próbáltunk megoldani a gyerekekkel, de nem sikerült olyan tökéletesen, mert a mai igény, textusunk ez az lesz, hogy ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ezért előzetes konzultációt tartottam arra nézve, hogy van-e a gyermekeknek kísértésük. Azonnal tudtak nagyon sokat mondani, csak azt mondták, hogy nem hajlandók elárulni nyilvánosság előtt. Most azért én teszek egy kísérletet, hogy anonim módon a másikét esetleg, ha elmondja, hogy mit lát a másikban, arról esetleg szívesen hallanák, hogy tehát van-e a gyermekeknek valamilyen kísértésük. Például, de mondjál nyugodtan egyet, azt mutat, hogy van. Hát például a pocak, ugye, mondta valaki. Hát aztán mondjatok egy másikat. TV. Na, jön ez magától is, gép. Igen? Az mi?
Gameboy.
Azt nem tudom, mi az. De ez a kísértés engem már nem fog. Az a Gameboy. Így van. Aztán még arról is beszéltünk, hogy ez így mondják a gyerekek, hogy rosszalkodnak, és így mondjuk, hogy verekednek. Tehát érdekes, és még egy dolgot mondtak, ezt most már elárulom, a vásárlás. Ugye? Ja, mondja, igen, persze. Tehát figyeljük csak meg, hogy mik is ezek az alapkísértések. Vásárlás, ugye ebben benne van a szerzés, a pénz, a fogyasztói szemlélet. Akkor de a korunknak az aktuális kísértései, azt is tisztáztuk, hogy többnyire tanulás helyett működnek ezek a számítógép és egyéb dolgok. Az agresszió, ugye? És akkor meg kellett állapítanom, hogy ugyanazok a kísértéseink, mint a felnőtteknek. Tulajdonképpen ez a lényeg, hogy honnan tanulják, hogy kérdezzem meg a nagy gyermekeket. Hát honnan tanulnátok? Hát nyilván, hogy látják valakiktől, mondhatjuk, hogy a másik gyerek, tudás a másik gyerek, de előbb-utóbb eljutunk egy felsőbb korosztályhoz, ahonnan ők ezt tanulják. Hát ez inkább a felnőtt gyülekezet szívére helyezem, hogy a gyermekek ugyanazokat a kísértéseket élik át a maguk gyermeki módján, amit tulajdonképpen mi felnőttek is. És ezért nem mindegy az, hogy mit tükröznek. Jó azt néha látni, hogy mit és hogyan rosszalkodnak ők, mert esetleg magunkra ismerünk. Ő nekünk meg jó tudatosítani azt, hogy bizony ők sem mentesek, ők sem angyalok a sokféle kísértéstől, de azt is, és azért van többek között hitoktatás, azért van lelki gondozás, és mindaz, amit gyülekezet próbál a gyerekek felé közvetíteni, hogy ezekben a kísértésekben megállhassanak ők is. Köszönöm a figyelmet, áldás békességre ezúttal. Most pedig a 155. énekünket énekeljük. Szeretném, az az ige, mely alapján Isten szent lelke segítségével előttetek üzenetét hirdetni kívánom a Máté evangéliumának 6. része 13. versében, iratott meg eképpen, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, nagyon sokszor találkoztam azzal a szemlélettel, hogy az egyháznak az a fő foglalkozása, hogy az emberekbe belemagyarázza a kísértést, illetve az abban való elbukást. Úgy is el fogsz bukni, bűnös vagy. És milyen jó, hogy mi vagyunk, jövünk, és aztán fölemelünk téged, és megmutatkozik az, hogy bizony nélkülözhetetlenek vagyunk ebben a világban. Tehát van egy terület, az erkölcs, ahol lehet ostorozni, lehet bűntudatot kelteni, és valamiképpen a talajt magunk alatt ezáltal megerősíteni. És erre azt kell, hogy mondjam, hogy valóban van ilyen kísértése az egyháznak, de talán még nagyobb az, amikor sértődötten félreáll, és azt mondja, hogy hát igen, akkor meglátjuk, hogy mit tudtok nélkülünk tenni, dőljetek csak a saját csapdátokba, lássuk, milyen a mai magyar valóság, milyen az ifjúság, jön minden probléma, droggal, itallal, stb. És hát akkor tessék, ez ha kellett, akkor íme itt van. Nos hát ez az, amikor a kísértő elvégezte valóban a munkáját, hiszen minél nagyobb a lelki, szellemi, vagy akár anyagi nyomorúság, annál inkább ott kell lenni, mélységes részvéttel, szelídséggel, és ha rátesszük mindenre, ugye valamiképpen a sértődöttségnek a vékáját, tehát akkor letakartuk a gyertyát, és akkor éppen a küldetésünk ellen dolgoztunk. De azért azt gondolom, hogy nem ez a fő vonal, és ennek nyugodtan ellene mondhatunk, de egyet világosan kell látni, a kísértés valójában az Isten gyermekeinek a sajátja. A kísértés az addig van, amíg harcolok ellene, tudnélik, akkor elbuktam, ez már nem kísértés. Tehát ez az Isten gyermekeinek a sajátja, és éppen ezért ők valóban a legtöbbet ők találkoznak vele. A Krisztus követőknek sajátja. Emlékezzünk csak arra, hogy Jézus munkája kezdetén ott van a kísértő, és ott van a végén. De nem az volt a gonosznak a győzelme, hogy Jézus meghalt. Ez a percemberkéknek volt az áridója, ez 3 napig tartott egyébként. Sokkal inkább az volt a rettenetes kísértés, amikor azt mondja a kereszten függőnek, hogy menj meg magad, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Bízott Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja, hiszen ezt mondta, hogy Isten fia vagyok. De ez volt a kísértések kísértése, amikor az ember Jézust a maga iszonyatos szenvedése, mint egy szembe akarta fordítani önmagával és az Istennel, az egész küldetéssel, nem győztél, hanem vesztettél. De és az súgja még utoljára a fülibe, hogy az Isten szeretete vesztes lett, hát lásd meg, hogy mi van veled. Ez kell ezeknek az embereknek, hogy egy végső, rettenetesen szenvedő, sikoltozó ember látványa, ennek örülnek, hát ők ilyenek. A kár öröm, a kedvenc örömük, hogy másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Nem volt érdemes, ez volt a nagy kísértés, micsoda rettenetes kísértés, és micsoda biztatás volt, amikor elhangzik a kereszten, hogy bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekeznek. A kísértésnek, a végső nagy kísértésnek a legyőzése, és aztán az a győzelmi hang, hogy elvégeztetett. Tehát ez azt jelenti, hogy ha Isten gyermeke vagy, akkor volt, van és lesz az életedben kísértés. Hát számol a kísértéssel a keresztény ember, elsősorban ő ismerős ezzel egyáltalán. Hogyan is munkál a kísértő, mert megtanulta, hogy a konkolyvető hogyan dolgozik. És megtapasztaltunk egy nagyon lényeges dolgot. Én azt gondolom, hogy ez a gyülekezeti életben, az egyéni életünkben is folyamatos tapasztalat, hogy ahol egy krisztusi gondolat megjelenik, elkezd testet ölteni, ahol valami tett az ő nevében megjelenik munkálkodáson, ott mindig van egy kis rés. Egy talpalatnyi föld elég nekik, és aztán elindul az ellenmunka. Ha valahol egy élet megindul komolyan az Isten felé, akkor ott megjelenik mindjárt esetleg valami, valaki mond valamit, nem is szándékosan, talán megbotránkoztat, lejáratja a kereszténységet, mert megpróbálja azonnal eltéríteni, visszafordítani. Tehát ez jó tudni, hogy ahol a hit dolgairól van szó, ahol üdvösségre hívásról van szó, ott van a frontvonal. Azt kell látni tehát, hogy tulajdonképpen veszélyzónába élünk. Pál mondja az efézusi levélben, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmasok ellen, vagy hatalmak ellen, sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen. Tehát ahol a Krisztus nevében járnak, ott felveszik a harcot ezek ellen, és ezt lehet mondani, hogy az ő neve hadüzenet, és az ő követése az már háború. Megmosolyogjuk az üdvcsereget, én nagyon szeretem legalábbis ezt a mozzanatát, ami kicsit naív, szeretetre méltó, ahogy egyenruhába, zárt oszlopokba, hogy kimennek egy mezőre, hadgyakorlatot tartanak, vannak tábornok, ezredes, minden van, és aztán halleluja sortüzeket adnak le. Rettenetesen tetszett nekem teológus koromban, és jókat nevettünk, és elképzeltük ezt az egész jelenetet, ma már nem nevetek rajta, mert ők valamit nagyon pontosan tudnak, hogy ez valóban harc. És azt, hogy a maguk módján teszik ezt, az egy más kérdés, de ők pontosan tudják, hogy ez harc, és ahol harc van, ott bizony van ellenség, és ott bizony van veszteség is. Nagy, szomorú veszteségek jól induló fiatal életek, megkeseredett kiégett öregek, de elveszett hitek és reménységek, ezek a veszteségek, aztán nagyon sokszor az ideje korán való testi halál is, mert ez a kísértő célja. Hát nagyon fontos azt látnunk, hogy a mi atyánknak az utolsó két kérdés, ez mégis egy kérés, ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, és még azt jó tudni, hogy ez összekapcsolódik bizony az előző kérésen, nagyon szorosan világossá teszi, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, de az nem elég bocsánatot kérni és adni, ez nagyon fontos, de szabadulást is kell kérni. Mert bennünk van az a hajlam, hogy az Isten bocsásson meg, de egyébként minden maradjon úgy, ahogy élünk. És hát a kísértésekkel majd valahogy boldogulunk. Tehát szabadulást is kell kérni, nem csak bocsánatot az Istentől. És ezt nagyon komolyan mondja Jézus, éppen ezért helyezi bele a mi atyánkba. Védelemre van szükségünk. Tehát ezt a felemás gondolkodást bizony jó egy kicsit tovább gondolni, illetve felszámolni, hogy bocsásson meg csak nekem az Isten, elvárom tőle, megjelent egy botrány könyv, nagyon nem szeretem mondhatni, hanem utálom, és a címe is utálatos, az Isten mindent megbocsát, az a dolga. Tehát nem feltétlen erről szól, hanem még tovább kellene lépni, hát a könyvszerzője természetesen ez nem hajlandó. Tehát valóban van ilyen, és ez igaz, hogy az előbb mondtam, hogy van olyan hívő szemlélet, amelyik szinte csak ezt látja. Mindig és mindennek a fonátját látja, a kísértőt látja mindenütt. Van egy ilyen, mondjuk így, hogy egy sötét tónusú hívő szemlélet, ott is harcol, ahol béke van, és ott is rabságot lát, ahol esetleg valaki szabadsággal él, fél örülni, fél felszabadultan élni, de azért azt gondolom, hogy sokkal nagyobb veszedelem a másik véglet. Az, hogy erős vagyok, nincsen nekem erre igazán szükségem, le tudom győzni, és én tudom, hogy mi a helyes, mi a helytelen, és nem félek semmitől, és nyilván el tud ez odáig menni, és az a legnagyobb baj sokak szerint, hogy a nagy trükkje a kísértőnek az, hogy bebizonyítja, hogy ő nincs. Én azt gondolom, hogy van ennél sokkal nagyobb, hogy azt bizonyítja be, hogy nincs Isten, nincs megváltás, nincs Krisztus, vagy nincs rá egyáltalán szükség, ezek lejárt dolgok. Nincsenek lélek erők, nincsenek lelki fegyverek, csak a mesztelen valóság van, ami körülvesz bennünket, és egyébként pedig nagykorú vagy, meg tudod magad védeni, és azt teszel, amit akarsz. Ott ő az Úr. Ő nem kívánja, hogy őt néven emlegessék állandóan, ő azt kívánja, hogy az Isten nevét káromolják. Tehát miért is imádkozzuk ezt, hogy ne vigy minket a kísértésbe. Utána néztem a Jézus korabeli hagyományok, már ott van egy reggeli imádság, majd hogy nem szó szerint ezt mondja, de nem véletlen reggel mondja, amikor indul a nap, nevezesd lábaimat a bűn hatalmába, a kísértés és a szégyen teljes dolgoknak a hatalmába. Jézus mondja nagycsütörtök éjszakáján, hogy Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. És amikor ezt az igét olvastam, akkor egy roppant fontos dolgot megértettem, hogy Péter el fog bukni, gyáván viselkedik, de nem fog kihullani a rostán. Mert nem fog elfogyatkozni a hitemet, Jézus közben jár, érte? Meginog, elbukik, de a hite megmarad. És ez a kísértésnek a lényege, végső célja, hogy fogyatkozzon el a hited. Bármi módon, lehet ez nagyon durva élmény, anyag, hogy így mondjam, meg lehetnek nagyon finom hatások, de ez a lényeg, hogy valahol ott közben fogjon el a hited, és akkor be van fejezve a munka. Véter nem jut el, tehát hogy a teljes mélypontig, a bukásig, mert megőrizte őt az Úr a kísértésben, és megszabadítja Jézus a közbenjárásával. De azért ott van egy félelmetes, titokzatos, nehezen érthető árnyék, hogy a húsvéti vagy nagyheti történetben Júdás hite elfogyott, és nem volt menekvés, elpusztul, kárhozott lélekként. Tehát azért ezt nem szabad könnyelműen venni, hogy hát úgy is megszabadít engem, hát az a dolga. Aztán látni kell tehát azt, hogy nem Isten az, aki bennünket ilyen kárhozatos helyzetekbe vezet, de mégis az van a imádság, hogy ne vigy minket. Addig jobbra-balra néztem, körbe jártam a szöveget, mindenféle szótárakat, hogy lehetne ezt enyhíteni, hát nem lehet. Ne vigy minket a kísértésbe, de azért van egy nagyon fontos eleme mégis ennek, hogy első jelentésében ez kemény próbáról szól. Próbáról, ez az első jelentése, de olyan nehéz próbáról, aminek kétséges lehet a kimenetele. Ne vigy minket olyan próbába, amiben nem biztos, hogy meg tudok állni. Ne hagyj benne egyedül engem, mert elbukom. Pálnak a biztatása hangozzék, aki ezt mondja, az Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, hanem a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el tudjátok azt viselni. Tehát azért ezt mondhatjuk, úgy gondolom, világos és egyértelmű, hogy az Istentől való kísértés az próba, hogy erősítsen, mert bizony van, amikor másképp nem megy. Tehát aki nem tapasztalja meg a saját gyengeségét, az nem fog igazán hinni az Isten erejében sem. A második kísértés az valóban a gonosztól való kísértés. Ahogy mondtam, a célja, fogjon el a hited. Hát ez a kárhozat. Hol támad? Két helyen szokott támadni. A gyenge pontjainkon és az erős pontjainkon. Úgy gondolnánk, hogy az erős pontjaink azok bevehetetlen bátyák. A gyenge pontjainkkal valóban nem is sok problémája van legtöbbször. Ott nekünk kell nagyon-nagyon kérni a segítséget, a felülről való erőt, de ugyanolyan résen kell lenni azokon az úgynevezett erős pontokon, ahol úgy érzem, hogy szilárd vagyok, az én hittem, személyiségem az ott szilárd, bástyák, mert ott nem úgy kísértem, de sokkal rafináltabb. Úgy gondolom, hogy észrevétlenül tud támadni, beáll, hogy így mondjam, az építők közé. Arra biztos, hogy erős vagy valóban, te meg tudod csinálni, nincs baj. Mindent meg tudsz oldani, erős a hited is, nincs olyan helyzete, szituáció az életnek, hogy te megroskadjál, uralod a terepet, és beleépíti a magabízásnak a cementjét az ember személyiségébe, életébe, beépíti a rossz építő anyagot, és úgy járunk, mint amikor egyszer nagyon szomorú volt, az a távol kelet egyik országában volt egy közepes földrengés, és iszonyatos mennyiségű ház szálloda összedőlt, mert úgy volt megépítve, miközben mindenki azt hitte, hogy ez egy biztos, ez tényleg jól meg van építve. Tehát a hívő gőgöt, a felületesség, a magabízása beleépül, hogy erős vagyok, akkor bizony nem kell nagy rengés ahhoz, hogy összedőljön az épület. Nem bírta ki még a kisebb rengés sem. És van egy harmadik formája kísértésnek, amit Jakab mutatott meg, és nagyon ismert igék a Jakab leveléből olvasok néhány verset. De senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető. Ő maga sem kísért senkit a gonosszal, mert mindenki saját kívánságától vonzva, csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalma bűncül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Jakab azt látja, hogy az ember önmagában hordja saját esendőségét. Ez is a kísértőnek a terepe, csak az az a pillanat, amikor azt mondja a kísértő, hogy odaadom a gyeplőt, megy ezt magától is. El tudta ezt a kocsit hajtani egyedül, tudjuk mi ezt magunktól is. Látja tehát Jakab ezt az esendőséget, és azt mondja, hogy nem kell mindent ráfogni a kísértőre, te benned ott van a lehetőség. Ezért kell önismeretre jutni a kísértés és bűn kérdésében. Tudni, hogy hol is vannak az én gyenge pontjaim, és hogy az én erőm az valóban erő-e, nem valami mellékes dolgokról van, hiszen az én részem, amelyik teljességre akar jutni. Felismerni, hogy igenis szükségem van mindennapi imádságra, ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. És végül azt is látni kell, hogy a Szentírás tele van biztatásokkal. Mert meg lehet maradni a kísértésben. Nem arról szól az evangélium, nem arról szól az Isten üzenete, hogy nem tudunk mit tenni, hát ilyen az ember. A gonosznak ellene lehet mondani, de fel lehet, sőt fel kell venni a harcot. Péter levelében olvassuk ezeket a sokat idézett igéket, hogy legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte keresve, hogy kit nyeljen el. Álljatok ellen a hitben, szilárdan, mondja. Hogyan lehet ellenállni? A Káté is mondja ezt a mondatot, hogy a bűn és az ördög ellen ez életben szabad lelkismerettel harcoljak. Kik van szabad lelkismeretük? És kik azok, akik fel tudják venni a harcot? Hát úgy gondolom, hogy azok, akik bocsánatot kaptak, és akik megbocsátottak, akik az Isten szabadításában bíznak, azok szabad lelkismerettel tudnak harcolni a kísértés ellen. És elmondanám még itt befejezésül Szabó Imrének a nagyszerű Mi Atyánk magyarázatában találtam ezt a képet, ami teljesen lenyűgözött engem. Arról beszél, hogy a kísértéshez való viszony, az ellene való harc két útja, és a mitológiából hozza Odysseus és Orpheus alapját. Ugyejük, hogy milyen remek ez a ráközelítés, hogy Odysseus, amikor megy a szirének partja előtt, ugye a szirének énekelnek, csábító éneket, a hajósok nem tudnak ellenállni, kikötnek, és akkor megölik őket, elpusztulnak. És Odysseus a hajósainak bedugja a fülit viasszal, magát meg odaköti az árbózhoz, és végighallgatja a szirének énekét, és rettentő szenvedések közepette, ugye könyörök, hogy engedjetek el, oldozzatok ki, de szerencsére a társai nem hallják, amit kiabál. Van egy ilyenfajta harca kísértés ellen, ugye, hogy oda vagyok kötözve szerencsére, de végig szenvedem a harcot. Ugye nagyon szeretném, csak nem merem, meg különböző kötelékeim vannak a neveltetésem, a lelkismeretem, a harcok dúlnak bennem. És a másik az Orpheus, aki szintén arra hajózik, ugye ő a görög világnak a nagy lantosa, csodálatosan énekel, és amikor a szirének szigete felé közeledik a hajó, akkor ő, a hajója akkor előveszi a lantját, és túl énekli a sziréneket. Azt gondolom, hogy ez valami nagyszerű dolgot mond nekünk, hogy az Isten kegyelméről, a keresztről, arról a bizonyos, vagy az az ének, amit így emleget a Szentírás, hogy új éneket énekelni. Akkor Krisztus dallamokkal telik meg a szívem, és énekelek, akkor a szirén hangok nem hallatszanak igazán. Ez a másik út, a legtöbbször az Odysseus féle útat járjuk be, azt hiszem, nem nagyon tudjuk megspórolni, de azért jó tudni, és nagyszerű dolog, amikor ez sikerül, hogy megtelek az Isten szeretetével, az Isten dicsőítésével, és akkor egyszer csak nem hallani már
a kísértőnek a szirén hangjait, el se jut hozzám, mert azért ez az igazi győzelem, és az Isten dicsősége tölti be a szívünket, és nem véletlen, hogy így fejeződik be a mi atyánk is, mert övé az ország, a hatalom és a dicsőség. Amen. A 295. énekünket keressük ki, és énekeljük mind a két versét, Jézusom, ki árva lelkem. Hálát adunk néked, Urunk, hogy olyan nagy biztatások és ígéreteknek a birtokosai vagyunk. Hálát adunk neked azért, mert a legnagyobb kísértés mi annak fényében, annak reménységében vívjuk a magunk harcait. Köszönjük azt, hogy győztél a kereszten. Köszönjük azt, hogy nem fordítottál hátat ennek a világnak, és nem nyilvánítottad reménytelen esetnek. Köszönjük azt, hogy a mi életünk sem lehet sohasem reménytelen eset, mert a te számodra mindenki a te gyermeked, és mindenkit hívsz. De azt is hogy lássuk meg, hogy ennek mennyi akadálya van. Elsősorban a mi szívünknek keménysége, és olyan sokszor magunk se értjük, hogy honnan érnek bennünket ellenet fordító hatások. De köszönjük azt, hogy újra és újra hangzik a biztatás, hogy lehet győzni, hogy megedződünk ebben a harcban. Köszönjük azt, hogy újra és újra a lelkiismeretünk szabaddá teszed, hogy a te szabad gyermekeidként éljünk a világba. Köszönjük, hogy sok-sok szirén hang között már el tudunk igazodni, és világosan halljuk, és világosan értjük a tiszta hangot, és dicsőítünk és magasztalunk téged. És most különösen kérünk azokért, akiket a gyásznak, szomorúságnak kísértései is megkörnyékezhetnek, a reménytelenség az, hogy nincs folytatás. Hagy kérjünk azokért elsősorban, akik megszomorodott szívvel vannak itt, hogy lássák meg a nagy üzenetet, a feltámadásnak fényét, világosságát, hallják meg az angyali üzenetet, hogy nincs itt, mert feltámadott. Legyen belső bizonyosság az ő számukra mindez. És kérünk azért, hogy ennek a világnak sokféle nyomorúsága, kísértése, mégis legyőzettessék, te fiad által, te lelked által. Könyörgünk különösképpen a békességért, mert olyan nagy a kísértés, amikor valaki úgy érzi, hogy erős, amikor valaki úgy érzi, hogy igaza van, amikor valakinek fegyver van a kezébe. Óvd meg ezt a világot attól, hogy lángba boruljon. Így könyörgünk, mennyei édesatyánk, a jövő hétért, annak nagy lehetőségéért, amelyben újra és újra sokak előtt megszólal az evangélium. Áldj meg bennünket ebben a munkában, igyekezetünkben, légy velünk és szeretteinkkel. Készíts bennünket hétköznapok munkáira, tölts fel bennünket, tölts el bennünket a te lelkeddel. A Krisztusért kérünk. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Tehát akkor énekeljük a 484-es énekünket. Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen.